Önök Józsa Ágnes műsorát, a színpadképet hallják a Civil Rádióban. A Magyar Rádió Zene Együttesének vezetője Kovács Géza, 4 évtizede a magyar zenei élet aktív szereplője és alakítója. 1995-től volt a Nemzeti Filharmonikusok főigazgatója 2017-ig. 1994 óta a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetségének elnöke, az Európai Előadó Művészeti Szövetség alelnöke, a Nemzetközi Előadó Művészeti Társaság igazgató tanács többszörösen megválasztott tagja. A kultúra és a közművelődés érdekében hosszabb időn át kiemelkedő munkát végző minisztérium és intézményi dolgozóknak adományozható állami kitüntetés a Bánffy Miklós díj birtokosa, valamint 2014. januárjában New Yorkban első közép-európaiként megkapta a művészeti menedzser szakma egyik legrangosabb nemzetközi elismerését, a Patrick Hayes díjat. 2017-től ő a Magyar Rádió zenei együtteseinek vezetője. 1943-ban a Dohnányi Ernő által alapított rádiózenekar tavaly évadban ünnepelte fennállásának 75. évfordulóját. Kovács Gézával beszélgetek.
Viszont a gyerekkórusnál meg most kezdődik a 65. évforduló, mert hogy őket 54. novemberében alapították meg hivatalosan a Magyar Rádió gyermekkórusát, és 55-ben, ha jól emlékszem, januárban mutatkoztak be. Tehát mi folyamatos ünneplésben vagyunk, hiszen a 43-ban Dohnányi Ernő által létrehozott Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarát az elmúlt hangversenyévadban ünnepeltük. Többféle módon, ugye volt egy nagyon emlékezetes ünnepi hangverseny a Zeneakadémián Vásári Tamással, Kovács Jánossal, és ünnepeltük, amikor a MIPA-ban közel 500-an voltunk a színpadon a Berlioz Tedeumját előadva. Hát megadtuk a módját, hogy tisztelegjünk az elmúlt évtizedek előtt, és tényleg örömmel vettük elő azokat a dokumentumokat, amik a gyermekkórus alapításáról szóltak, mert hogy a Magyar Rádió gyermekkórusa az ugye nemzeti büszkeség tárgya, hiszen nem olyan régen még eseményszámban ment, hogy a Magyar Rádió gyermekkórusa hazatért Japán körútjáról, Amerikában nagy sikert arattak, és hát tényleg tisztelet illeti Csányi Lászlót és Botka Valériát, mert hogy ők házaspárként, ők voltak évtizedeken át a gyerekkórus vezetői, és hát nagyon sokat változott a világ, de nagyon-nagyon örülünk, hogy még mindig vannak gyerekek tucat szám, hiszen ha a picurkákat is hozzászámítjuk, és azokat is, akik visszajárnak már középiskoláskorú volt énekkari tagok, gyermekkari tagok, akkor majdhogy nem 100-hoz közelítünk. És hát az is nagyon-nagyon messzire vívő gondolat, hogy vajon kik voltak a gyerekkórus tagjai, és mi lett belőlük. Mert tudjuk néhányukról, például Kincses Veronikáról, vagy Gulyás Dénesről, és még jó néhányukról, hogy gyerekkórus tagjaként kóstoltak bele az előadó művészetbe, és lett belőlük világhírű művész, de azt még nem tudjuk pontosan, hogy kikből lett bankigazgató, óvónő, buszsofőr vagy politikus, úgyhogy határozott tervünk ősszel egy úgynevezett alumni kört létrehozni, meghirdetjük a gyerekkórus baráti körét, és e pillanatban nem tudjuk, hogy egy kis szoba vagy a stadionnyi méretű valamilyen helység kell ahhoz, hogy összegyűjjünk és elénekeljük együtt mondjuk a Kodály esti dalt, hogy csak egyet mondjak. Egyébként beszélget ésünkkor a gyerekek éppen a Balatonnál vannak nyári táborban, és van mire fölkészülniük, mert szeptember elején az izraeli filharmonikusok Zubin Méta vezetésével Budapestre látogatnak, és Mahler harmadik szimfóniájába fölkérték a gyerekeket, tehát a Magyar Rádió gyermekkórusát közreműködni, és hát nagyon-nagyon-nagyon sok, tehát profi énekkart megszégyenítően nagyon sok és nagyon súlyos, komoly kihívások elé néznek. Ugyanúgy, mint a zenekar meg az énekkar. Az énekarral most fejeztünk be nemrég egy lemez felvétel.
Egy pillanat, a gyermekkar hol tudnak próbálni? Próbáltak itt is, és próbáltak a Marcibányi téren.
Egy bő másfél évtizede a Marcibányi téri Kodály Zoltán művészeti iskolában, hogy a rövid nevét mondjam, kaptak helyet. Ott egy nagyon-nagyon szépen felújított próbatermük van, és a közismereti tárgyakat, a hangszeres órákat is ott veszik a gyerekek, és hát nagyon kiegyensúlyozott és nagyon jó a kapcsolatunk a Marcibányi téri iskolával, ott az igazgatónő maga is karvezető, tehát nagyon könnyű megtalálni a közös hangot, és hát ugye ez az első éve Dinyés Somának a gyerekkórus vezető karnagyi posztján, és úgy gondolom, hogy nagyon jó a kémiája a kapcsolatnak. A nyár elején volt egy szlovákiai csehországi turnéja a gyerekeknek, ahol hát nagyon szép helyszíneken léptek fel, a Szent Miklós katedrális vagy Székesegyháztól kezdve, Prágai templomok napokig. Fesztiválokon vettek részt Morvaországban, Pozsonyban és Prágában, és hát nagyszerű volt az együttműködés a gyerekek és Dinnye és Soma között, és hát abban reménykedünk, hogy újra régi fényében fog ragyogni a gyermekkórus. A intézmény, amelyet vezetni van szerencsém, valóban egy nagyon nagy gazdagsággal bír, amikor is egy egészen rendkívüli szimfonikus zenekarról, Európa talán egyik legjobb kórusáról és a gyerekkórusról beszélhetünk, és ezt ki is aknázzuk akkor, amikor műsorokat állítunk össze, miközben nagyon gyakran nemet kell mondanunk felkérésekre, mert még tombolt a nyár, amikor a nyírbátori református templomba kérték fel a rádió énekkarát, és hát mint említettem, a gyerekkórus is nagyon kapós, mert Zubi még a pácája után Székesfehérvárra hívják őket, BMC-ben lépnek föl, művészetek palotájában, zeneakadémián, és hát nagyon szeretnénk, hogyha a gyerekkórus révén kedvet csinálnánk nagyon sok gyereknek az énekléshez, a muzsikáláshoz, ezért vannak olyan edukációs programjaink, amelyek kimondottan gyerekeknek szólnak, és ugye van egy egészen különleges missziója a rádió művészeti együtteseinek a kortárs magyar zenével kapcsolatban. Én úgy gondolom, hogy kimagasló az, amit mi művelünk. Ugye megújítottuk a Z felvételeknek a rendjét, ami annyit jelent, hogy többnyire a hatos stúdióban olyan kortárs műveket veszünk föl, melyek minőségét egy olyan lektorátus ellenőrzés tesz javaslatot a legmagasabb technikai és művészi színvonalú felvételre, melyben a Magyar Művészeti Akadémia, a Széchenyi Akadémia és a Magyar Zeneszerzők Egyesülete delegál szakembereket. Tehát én úgy gondolom, hogy ennél hivatottabb testület, tehát nehéz lenne találni arra, hogy megítéljék, hogy mely művek érdemesülnek arra, hogy megőrizzük őket a jövőnek, és ez egyben azt is jelenti, hogy a szerző jelenlétében történnek a felvételek szinte minden esetben, tehát ott még mód és lehetőség van arra, hogy akár a szerző egy picit módosítson a művön, és abban a pillanatban, ahogy ez bekerül az MTVA archívumába, abban a pillanatban ez az EBU rendszerébe is, tehát az európai, ugye European Broadcasting Uniónak hívják, a sugárzók vagy műsorsugárzók szövetségéről beszélünk. A hallgatók 10 milliói ismerhetik meg magyar szerzők, kortárs magyar szerzők műveit. Ez úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon nagy misszió.
És ebben mind a három együttes kiveszi a részét?
Természetesen vannak művek, amelyeket kimondottan a mi együtteseinkre komponálnak szerzők, illetve pont úgy alakul, hogy mind a három együttesre szükség van.
Nagyon megváltozott a hozzáállás. A Kodály életében még egészen más volt a zenei élet, a zenei oktatás az általános iskolákban is. Most ez nagyon-nagyon megváltozott. Jelent ez nehézséget az önök számára? Ez egy nagyon komoly munka, ha valaki kórustag.
Hát, amit kérdez, az a komoly zenei világ egyik legsúlyosabb kérdése, hogy mi lesz a jövőnkkel. Valóban az elmúlt évtizedekben szinte a mértani haladvány szerint fejlődtek azok a technikai eszközök például, amelyek a zenehallgatást megkönnyítik, ugyanakkor meg is nehezítik a mi dolgunkat, mert amikor iskolás gyerekek kijönnek a suliból, és a fülükbe bekerül a kis fülhallgató, fogalmunk sincs, hogy mit hallgatnak rajta ezeken a válogatottan jó minőségű készülékeken, és keressük azokat az eszközöket, amelyekkel rá tudjuk őket bírni az élőzenélésre és az értékes zene befogadására. Nem csak a rádió művészeti együttesein, úgy gondolom minden magyar zenei intézmény, zenekarok, énekkarok, és egész Európában, Amerikában együttesek és intézmények azon fáradoznak, hogy azt az élményt tegyék kívánatossá, amelyet csak az élő zene tud nyújtani. Mint ahogy a magyar zenekarok, énekkarok mindegyikének, nekünk is van edukációs stratégiánk, rendszeresen hívunk meg óvodákat, általános iskolákat, egy egészen speciális, a hatos stúdióban tartott koncertre, amit rettenetesen élveznek a gyerekek. Emellett a nagyobbaknak tavaly kezdtünk el olyan műsorokat, illetve nem is műsorokat, olyan programokat szintén a hatos stúdióban szervezni, amelyek a stúdió munkát mutatják be. Mi a stúdió, mi a mikrofon, mi a hangmérnök, mi a zenei rendező dolga, hogyan lehet egy süket stúdióba templomi hangzást varázsolni, és hogyan lehet egy templomba tompítani a visszhangot, és így tovább. Elsősorban olyan középiskolák, kórusnákat szoktunk meghívni, ahol remélhető és gyanítható, hogy műszaki vagy zenei pályára készülnek majd a gyerekek, és a jövő hangmérnökei, zenei rendezői ülnek a stúdióban. És hát természetesen emellett mi az olyan műsorokkal, amely például a Tiszta Forrásból volt, amely keretein belül a Felszállott a páva győztesei énekelték, zenélték, táncolták el azt, amit Bartók és Kodály annak idején gyűjtött, majd mi előadtuk a Kállai Kettőst, a román népi táncokat és az összes többi remek művet, és itt is különösen fókuszáltunk a fiatalokra, mert nagyon látványos, ugyanakkor nagyon értékes műsorról van szó. Ami pedig a gyerekkart illeti, teljesen egyetértek. Profikat megszégyenítő nem csak a minőségük, hanem bizony a munkájuk is. Amikor mások mennek focizni, vagy mennek kirándulni, akkor ők a próbateremben ülnek, nem egyszer szombaton is be kell menniük, és hát ahogy az előadó művészetre jellemző, hogy míg mások otthon a beiglit készítik, addig mi a karácsonyi oratóriumot adjuk elő, és ez igaz a gyerekekre is. Tehát ők nagyon-nagyon komoly áldozatot hoznak, és ezért próbáljuk nekik örömmé és élvénnyé varázsolni azt a munkát, amit szeretnénk, ha nem munkaként élnének meg, hanem valóban örömforrásként. És hát, hogyha Hoszék urával, meg Zubin Métával, meg Vásári Tamással dolgozhatnak a gyerekek, az nagy valószínűséggel egy egész életre kihat, és nagy valószínűséggel majd az ő gyerekeik is közelebb lesznek a zenéhez, amikor a szülők az most szerzett élményektől hajtva fogják őket beavatni a zene örömébe.
Ez egy énekkorus, tehát van egy fantasztikus énekkar.
Egy énekkar, ami viszont 1950-ben alakult, és hát tényleg nem elkoptatott közhely, hogy Európa egyik legjobb kórusa. Amikor tavaly Münchenben a Bajor Rádió szimfonikus zenekarával Kodály két nagy oratóriumát, a Budavári Tedeumot és a Psalmus Hungaricust énekelték, akkor a zenekar tagjai az első ütemek után letették a hangszert, és nem értették, hogy hogy lehet ilyen csodálatos hangzást produkálni, és azóta a Bayerischer Rundfunk rendszeresen műsorra tűzi ennek a koncertnek a felvételét. Nemrég egy nagy német lemezkiadóval vettünk föl egy nagyon különleges lemezt, a Zsidó zene antológiáját készül kiadni ez a nagy lemezszék. Babonából nem mondhatom el a nevét, de a kedves hallgatók hamarosan nagy valószínűséggel november táján találkozhatnak a világpiacra dobott lemezzel, és ennek első kiadványa lesz az, amit Izsák Andor magyar származású Hannoverben élő professzorral vettünk föl, és épp tegnap kaptam meg a visszajelzést a lemezcégtől, hogy csodálatos a kórus hangzása, maga a felvétel is csodálatos, itt a hatos stúdióban vettük föl, és hát ezek mind-mind mérföldkövek, amelyek azt jelzik, hogy a magyar rádió énekkara a legjobbak között van számon tartva.
Hányan vannak most?
Hát sajnos nem elegen. Volt jó 10 esztendővel ezelőtt egy meglehetősen brutális létszámcsökkentés, így most 48 tagú az énekkar. Ideális és optimális az 60-65 fő körül lenne, ugyanis ezzel a létszámmal mondjuk Mozart Requiemjét tökéletesen meg tudják szólaltatni, de Verdi Requiemjéhez már kevés. Az mondjuk külön öröm, ha már létszámról van szó, hogy évek óta a Mátyás templomban van egy sorozatunk, amelynek keretein belül mindig elhangzik egy Bach mű, és valamely más barokk szerző műve, Buxtehudétól Telemannig Schützen át. Sokszor olyanok is, akikről csak a zenetudósok tudnak, és a Mátyás templombeli koncerten derül ki, hogy remek művekről van szó. Nos, itt nem egyszer a női szólamokat a gyermekkar tagjai szólaltatják meg, és a férfi kar a kórusunkból kerül ki, és bizony barokk létszámmal, vagyis 24 fős létszámmal énekelnek, majd rá két napra énekelnek egy kortárs hatalmas nagy létszámot igénylő művet. Tehát nagyon-nagyon sokrétű a munkájuk, és a lehető legmagasabb színvonalon látják el. Az énekkarnak természetesen vannak önálló sorozatai, amelyet a Pesti Vigadóban tartunk, ide a legkiválóbb magyar és külföldi karnagyokat hívjuk meg. Néhány hónappal ezelőtt történt az a szörnyűség, amikor a Notre Dame leégett. És ez csak néhány héttel azután volt, hogy Henri Chalé, a Notre Dame kórusának a karnagya szeretett bele a magyar rádió énekkarába Mátyás templombeli koncerten, és azonnal közölte, hogy ő nagyon-nagyon szeretné meghívni a kórust a Notre Dame-ba. Hát ez az álom most szertefoszlott egy időre, de hát ez is jellemző, hogy nem akárkik nyilatkoznak a legmagasabb színvonalról, amikor a rádió énekkaráról van szó. Nagyon-nagyon kemény munkát végeznek. Nagyon megindító az az odaadása, hogy a kórus tagjai készülnek egy-egy produkcióra, illetve tartják karban a hangjukat, járnak be énektanárokhoz, meg lett hölgyek és urak. Az ember azt hinné, hogy rutinból csinálnak mindent, hát nem, minden nap meg kell küzdeni azért a gyönyörű hangzásért, amit ők képesek produkálni.
A zenekart Dohnányi Ernő alapította, és nagy-nagy nevek sora volt a karmestere. Örökös karmester Vásári Tamás. Azóta nagyon sok zenekar alakult. De hát ugye most már 2019-et írunk, és azért nagyon sok minden változott a magyar zenei életben, és a rádió, mint médium zene szolgáltatásában.
Két éve nagy megtiszteltetésért, mert a Brit Zenekarok Szövetsége éves kongresszusán felkértek egy előadás megtartására a rádiók, illetve a médiumok zenei változásairól, zenével kapcsolatos változásairól kezdetektől napjainkig, és hát akkor egy kicsit beleástam magam a történelembe, pontosabban a történelemnek ebbe a faktorába. Valóban így volt, hogy a 20-as évek elejétől egyre másra indultak be a rádióállomások, ugye a CBS, a kanadai rádiótól kezdve a BBC-n át nagyon gyorsan a magyar rádió is elkezdett műsorokat sugározni, és nagyon gyorsan kialakult az a struktúra, ami igazából a mai napig is jellemző. Híreket mondanak, időjárás jelentést mondanak, vannak prózai műsorok, és zene, és természetesen a hírek között a sport is ott volt. Nagyon hamar nyilvánvalóvá vált, hogy zene nélkül nincsen rádióadás, és eleinte nagyon kezdetleges technikával nagyon nagy művészek ültek be az óriási tölcsérek elé, és természetesen kizárólag élő adásban játszottak. Megtörtént, hogy a Magyar Rádióban késő este Bartók Béla adott koncertet, természetesen élőt, és a Serc bácsi, a legendás bemondó ott ült a zongora mellett, hogy majd lekonferálja a műsort, de Bartók játéka ide vagy oda, ő elaludt. Úgyhogy Bartók fölágaskodott a mikrofonhoz, és mondta, hogy halló, a kikiáltó elaludt. Úgyhogy a Magyar Rádió hallgatói ezt is élvezhették, és hát nem véletlenül választották Dohnányi Ernőt, a kor ünnepelt muzsikusát, a rádió zeneigazgatójává, és az sem volt talán véletlen, hogy Békési Györggyel 1935-ben felavatták azt a hatos stúdiót, ami a mai napig a magyar zenei élet és egyáltalán a rádiózásnak legendás helyszíne. Az irodám falán van egy fénykép, ahol éppen teszteli a két nagyszerű elme, Dohnányi Ernő és a később Nobel-díjas Békési György az új stúdiót, ugyanis a hang rögzítés is a 30-as évek vége felé már egyre magasabb színvonalú volt, de nyilvánvalóvá vált, hogy az a működési rend, ami évek óta a hatos stúdióban és a rádió egyéb stúdióiban zajlott, vagyis hogy alkalmi együtteseket hívtak meg, pontosabban volt egy szalonzenekar, ami mindent játszott, és Dohnányi elégedetlen volt ezzel, és háborús évek ellenére sikerült kieszközölnie, hogy a két fővárosi zenekar, mert hogy csak kettő volt annak idején, mert 39-ben egyesítették a Budapesti Hangversenyzenekart és a Székesfővárosi Zenekart, és valóban az Operaház zenekara, amelyet szabad idejében Filharmoniai Társaság zenekaraként volt a magyar zenei élet zászlóshajója, tehát mellettük megjelent egy harmadik egészen kiváló zenekar, a Városi Színházban, ami most Erkel Színház, mutatkoztak be óriási sikerrel, hát aztán a háború sok mindent elsodort és tönkretett, és Dohnányi Ernőt méltatlan helyzetbe sodorták, el kellett hagyni az országot. Kodály Zoltán járt közbe, hogy vegyék le a háborús bűnösök listájáról, ugyanis nem volt semmi bizonyítható rá. Mi több, hát ő kiállt a Zeneakadémia főigazgatójaként zsidónak minősített tanárok mellett, és emiatt tulajdonképpen őt kirúgták, és egy filmhíradó részlet miatt indult ellene írtó hadjárat, és hát rettenetes honvágytól űzve, de végül is Amerikában kötött ki, és ott élte utolsó éveit. Ő nem láthatta már Magyarországot, és tulajdonképpen 56 utánig nem is nagyon játszottak tőle műveket, ami elég nagy szégyen, és hát a zenei élet sínylette meg, ugyanúgy, mint Bartóknak is voltak tiltólistán lévő művei. Nos, a Dohnányi emlékét mindenképpen őrizzük, a zenekaron belül is van egy Dohnányi díj, az MTV-a nemrég alapított egy Nívó díjat, és a zenei munkatársak kitűnt megtüntetésére az ő nevével fémjelzett díjat adják, és hát mi is igyekszünk az ő emlékét ápolni. Annak idején, amikor Vásári Tamás a rádiózenekarhoz került, ő is nagyon szorgalmazta, hogy az összes zenekari művét rögzítsék, lemezen meg is jelentek ezek a felvételek, és hát a háború után volt egy átmeneti időszak, amikor Fricsai Ferenc emigrálásáig volt az egyik gyakran előforduló karmester, majd Somogyi László lett a zenekar vezető karmestere, és aztán megint csak egy rövid átmeneti időszak után nagyon-nagyon sokáig Lehel György volt a rádió szimfonikus zenekarának vezető karmestere, és akkor az ő halála után megint csak volt egy átmeneti időszak, Ligeti András, majd egy ideig Kovács László, és hát végül is Vásári Tamással működött együtt a zenekar egy külföldi turné során, és a zenekar minden tagja aláírta azt a levelet, amelyben kérték a rádió elnökét, hogy szerződtessék Vásári Tamást, és ő valóban új korszakot nyitott a közreműködésével, amikor úgy látta, hogy a zenekart annak idején nem részesítik kellő támogatásba, tüntetésképpen lemondott, de aztán a zenekar kérte, hogy térjen vissza, így ő örökös tiszteletbeli főzenei igazgatóként aranyozza be napjainkat, amikor ezeket az egészen különleges beavató koncerteket tartja, amikor varázslatos felkészültséggel és hatalmas tudással avatja be a közönséget a zene mély titkaiba, és hát Kovács János egészen kiváló, és embernek is nagyszerű és melegszívű karmester, az első állandó karmesterünk, és hát első állandó vendégkarmesterként Vajda Gergelyt kell megemlíteni, és tavaly, illetve naptári évet tekintve idén, a tavalyi évad derekán írtunk alá egy 3 éves megállapodást Hozék urával, mint első állandó vendégművésszel, és ő mindhárom képességét bemutatja majd a magyar közönségnek is, amennyiben nem csak énekel, hanem zeneszerzőként is bemutatkozik, hiszen egy operáját mutatjuk be majd januárban Zeneakadémián, egy egészen különleges operát, de Verdi Requiemet is dirigál, illetve Bajadzókban fog énekelni, és hát 3 évre szóló tervek vannak vele. Vele egészen különleges az együttműködés, hihetetlen energiák fűtik, és ezt az energiát ő kisugározza a környezetére, nem ismer éjjelt és nappalt, és ugyanakkor megderűvel és közvetlenséggel ellensúlyozza azt a hatalmas nagy energiaveszteséget, amit a vele való együttműködés hoz magával. Én úgy gondolom, hogy a világ bármely zenekara örömmel venne egy ilyen művészlistát, amit az imént most elmondtam, és hát a vendégművészeink is a legjobbak közül kerülnek ki. Nem sokára két Ránki is játszik majd az együttessel, hiszen Ránki Fülöp is, meg édesapja Ránki Dezső is játszik, de Bavuzétól kezdve, szóval tényleg nagyon-nagyon sokan örömmel jönnek hozzánk, és hát mire nagyon-nagyon büszkék vagyunk.
Rádió szolgáltatóként léptek be a zenei életbe. Most milyen jellegű feladataik vannak, és akkor egy kicsit a következő évadról.
Természetesen, mint ahogy a nagyvilágban mindenütt megváltozott a rádió, a művészeti együttesek, zenei együttesek feladata, a hangrögzítési technika egészen magas színvonalai és technikai tekintetben a könnyebbsége okán is, hiszen azelőtt egy nagy közvetítő kocsival lehetett csak stúdión kívül adást közvetíteni vagy rögzíteni, most egészen pirinyó aktatáskányi technikai eszközpark és néhány mikrofon elég ahhoz, hogy magas színvonalú, technikai színvonalú felvétel készüljön. Tehát természetesen mindenünk megváltozott, és más-más válaszokat adtak egyes országokban a közmédiumok erre a kérdésre. A 80-as évek végétől például a RAI, az olasz közmédia 17 zenekarát szüntette meg. Németországban is megrendült egy-egy rádiózenekarnak a sorsa, Dániában a rádió kamara zenekarát szüntették meg. Ugyanakkor a BBC elnöke azt mondta, hogy amíg BBC van, addig BBC-nek vannak zenei együttesei. 80-as évek elején egy zenekar működését szüntették meg, azóta egyet sem, és hát van belőle bőven, mert van Skóciában BBC, meg van Londonban 2 zenekar, meg Észak-Írországban is, meg Walesben is. Tehát van, ahol példamutató módon nem túléltek, hanem ugye Darwin mondja, hogy nem a legerősebbek, nem a legokosabbak élik túl a változásokat, hanem akik alkalmazkodni tudnak hozzá, és ebben a tekintetben a Magyar Rádió művészeti együttesei is alkalmazkodnak a változásokhoz. Egyre nagyobb mértékben vesszük ki a részünket a hangverseny életből, itthon és külföldön. Beszélgetésünkkor már készítjük a bőröndöket, mert hogy a zenekar ázsiai turnéra indul. Kobayashi Kenichirónak van egy alapítványa, és ez az alapítvány minden évben a világ legkiválóbb zenekarai közül meghív egyet-egyet, londoni szimfonikusokat és másokat, és most ránk esett a Kobayashi mester választása, úgyhogy a világ egyik legrangosabb koncerttermében, a tokiai Suntory Hallban lépünk föl majd szeptember 1-én és 4-én Nagoyába, majd aztán átutazunk Kínába, ahol Kovács János vezényletével adunk egy kéthetes hangversenykörutat, és hát én úgy gondolom, hogy akkor, amikor az előbb említett módon az edukációból kivesszük a részünket, amikor a saját komplexitásunkból eredően a magyar televízió egyik sikersorozata, a Felszállott a páva győzteseivel együtt lépünk színpadra, amikor állami ünnepségeken veszünk részt, mint ahogy évek óta például az emlékezés napján november 4-én a Szent István Bazilikában mi adunk koncertet, ez idén is így lesz, és más állami ünnepségeken is mi veszünk részt a parlamentben, a mi gyerekkórusunk énekel, ugyanakkor örömmel megyünk vidékre, Pécsre, Szarvasra, bárhova, hogy azt a különleges képességünket, ami, hát én azt hiszem, hogy a rádió együttesek sajátja mindenütt, hogy fölényes a kottolvasási képesség, elképesztő az a rutin, amivel a piros lámpa felgyulladásakor különösebb izgalom nélkül tudnak nagyon magas színvonalon muzsikálni, és a kortárs zenéhez fűződő egészen bensőséges viszonyunk. Nos, ezen túl és emellett a klasszikusokat is én úgy gondolom, hogy ugyanolyan értékkel tudjuk megszólaltatni, mint bárki más, és hát ezt mondom, szívesen osztjuk meg a vidék közönségével, a határon túli magyarok és nem magyarok közönségével, a gyermekkórussal tavaly jártunk Erdélyben, mint említettem, nem oly régen a Felvidéken, adtunk koncertet Pozsonyban és Nagyszombaton, a zenekarral is tervezünk határon túli turnékat, mint ahogy tengeren túli turnékba is szívesen veszünk részt. Én azt hiszem, hogy egy nagyon nehéz időszak után, amely valamikor a 90-es évek végén kezdődött, és tulajdonképpen 5-6 évvel ezelőttig tartott, a rádió művészeti együttesei nem csak hogy révben vannak, hanem ismét elfoglalták helyüket azon a nagyon-nagyon magas poszton, ahol évtizedeken át magától értetődően voltak, és ez személy szerint nekem nagyon-nagyon jól esik, mindig nagy tisztelettel gondoltam rájuk, és most 3. éve van szerencsém itt dolgozni, nagyon nagy örömmel veszek részt egy olyan építkezésben, amelyhez elképesztően nagyszerű munkatársak vannak, mind az együttesekben, mind a menedzsmentben.
Köszönöm.